Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. A tesi, avagy a testnevelés, vagy nem éppen szofisztikáltan és helyesen, a tornaóra. Első rész. Kedves hallgatók, egy sokrészes testnevelésről szóló, szemléletformáló adássorozatba kapcsolódtatok bele, ami másfél évig készült. Ebben körbejárom a testnevelés mai és egykori helyzetét a teljesség igénye nélkül, de az érdeklődésem igényével, tehát szubjektíven, sok oldalt megszólaltatva. Nem testnevelés története és nem a testnevelési egyetem edukációs módszereinek számon kérése. A célom egyéni történeteken, tapasztalatokon át feltárni a testneveléshez való viszonyunkat, a hozzáállást diák, szülő és tanár részéről, amik vagy voltunk, vagy leszünk, vagy sosem leszünk, vagy ezek közül a szerepek közül egy-kettő, netán három akár egybeesik. Nyilván ez egy érzékeny háromszög, a skála a nincs hibástól a mindenki hibásig terjedhet. Az adásokban majd feltűnik sok aktív és nyugdíjas testnevelő, főállású tanár, besegítő, napközis, speciális igényű gyerekekkel foglalkozó tanár, edző, gyógytornász és fizioterapeuta, nő és férfi egyaránt. Olyan tanár, aki egyértelműen vállalná, hogy ő bizony rossz testnevelő, na olyat nem hallottok a műsorban. Nem volt, aki felvétel közben elismerte volna, hogy hello, persze, szar vagyok, szívesen nyilatkozom erről, klikpara ide vagy oda, kösz, hogy szóltál. Hát ki ismerni el, hogy kiégett hitvány tanár, aki megutáltatja a tesit, aki nem kreatív, aki szarik bele. Kell egy jó tanár, akkor nézzétek meg a Holdköltők Társaságát Mr. Keatonnal. Na de a viccet félretéve, azt gondolom, hogy akik az adásban nyilatkoznak, azoknak van mit megosztaniuk, van tapasztalatuk, és van önreflexiójuk. Megszólalnak mai és egykori diákok is, örömökről, frusztrációkról, vegyes tesis élményekről. Szülők és gyerekek is megszólalnak elvárásokról, hozzáállásról. És ne feledjük, sok testnevelő tanár, mint említettem, szülő is, tehát láthatjátok majd az érem két oldalát, és elmondhatják, hogy ők mit várnak el szülőként egy ideálisnak mondott tesi tanártól. Aztán lesz egy család, akinek drága elit alapítványi iskolába jár Budapesten a három fia, elmondják, hogy ott mit tapasztaltak a testnevelés terén, és lesz egy külföldön élő magyar család, akik összevetik a magyar és a skandináv testnevelés modellt. Svéd torna, ugyebár. Az eddigi összes podcast interjúmat is átnéztem, és egy csokorban majd berakom a futók és celebritások mondatait a testnevelésről. Az biztos, hogy a fizikai edukáció mély nyomot válja közgondolkodásba és a lélekbe is. De tényleg így van, vagy ez csak egy közhely? Vajon hány szülő kéri ugyanúgy számon a gyerekén a tesit, mint a matekot, a törit vagy a magyart? Hány szülő megy be fogadó órára a tanárhoz elbeszélgetni erről, ahelyett, hogy egy kurta felmentést firkantson az ellenőrzőbe vagy az e-naplóba? Az adás folyamban szó lesz a sport megszerettetésének lehetőségeiről, megközelítésekről, motivációról és demotivációról, a mindennapos testnevelésről. Csak emlékeztetőül, hogy 1974-ben vezették be a három testnevelés órát az iskolákban per hét, és a 2011-12-es tanévtől felmenő rendszerben pedig a mindennapos testnevelést. Tehát közel 40 évnek kellett eltelnie, hogy a háromról 5-re emeljék a testnevelés órákat. Miért mondjuk azt, hogy testnevelő tanár, és nem torna tanár, ami degradáló, mert ez nem csak torna, viszont ahogy csináljuk mindezt, azt tornateremnek nevezzük, nem pedig testnevelés teremnek. És akkor miről lesz még szó? Korszellemről, generációs különbségekről, például, hogy tiszteletlenebbek-e a mai gyerekek? Egyenjogúbbnak érzik-e magukat, vagy épp, hogy jobban elfogadott-e manapság az autoritás? Milyen módszerekkel lehet megfogni a mai gyerekeket, amikor nagyságrendekkel több hatás éri őket, mint akár 10 vagy akár 30 éve? Bezzeg az én időmben, ugye, tehetném hozzá, és hozzá is tettem. Mi az, ami korszerűtlen és életszerűtlen a testnevelésben? Mi ódivatú és mi ma is menő, működő dolog? Mennyire igazságos azt mondani, hogy a test simegrekedt a múltban, és hogy sok tanár csak a nyugdíjig akarja kihúzni alibi testnevelés oktatással? És lehet, hogy egyes régi beidegződések ma is jól működnek? Az adásokban majd szóba kerül visszatérően a gyerekállomány karaktere és állapota. A felszerelés, a testihez való hozzáállás, a múlt és a jövő, a jobb, képességesebb sportoló gyerekek kiemelése. Sokan teszik szóvá a tananyag felülvizsgálatának hiányát, illetve magának az elméleti oktatásnak a hiányát is. Mármint az, hogy a gyerekekkel nincs megértetve, hogy mit, miért csinálnak egy testnevelés órán. Hogyha így visszagondolok, valóban számomra is volt egy csomó értelmetlen dolog, amit csak úgy megcsináltunk, de hogy miért, azt nem tudom. Beszélünk sztereotípiákról, szakbarbárságról is, a testnevelő tanárok szubkultúrájáról, arról, hogy ki milyen sportot erőltet a gyerekre, a gyerekére. Beszélünk arról is, hogy a testnevelésnek mi lenne a missziója, értelme. Körbejárjuk, hogy mik a legbefolyásolóbb dolgok. A körülmények, az óraszám, a hozzáállás, a gyerekanyag, vagy éppen a tanár miensége, minősége. Az iskolás gyerek amolyan állatorvosiló, akin be lehet mutatni, hogy mit ne és mit kéne, de nem tudjuk? Vagy van idő egyéni kijavításra? Egy évfolyamon egy osztályon belül számos fizikai különbség van. Mégis hogyan lehet differenciálni? Minden korban voltak esetlen gyerekek, akcelerált vagy éppen alulfejlett kamaszok. Mi van az osztályozással, vagy a pálcika rajzzal? Tud-e, kell-e egy tesi tanárnak vetélkedni külsős órákkal, iskolai sportkörrel, vagy egyesületi sportolással, amivel a gyerekek gyakran a testnevelési jegyet is kiváltják, vagy éppen horribile dictu visszaélnek vele? Mi van a melegítéssel? Nem tudnak, vagy nem akarnak a gyerekek? Van-e értelme a tornasornak, vagy a tesztelésnek, és melyiknek? Kóperfutás, ingafutás? Van-e értelme a kislabdahaigálásnak, a távol- és magasugrásnak? Mi van a kinevetéssel? Mi van a menstruáló lányokkal? Egyáltalán koedukált vagy szétválasztott testi oktatás az üdvös? Az első részben amolyan rávezető, bemelegítő gyakorlatként, mint a karkörzés volt régen a kislabdahajítás előtt, nem szabadultok tőle, még el kell viselnetek egy szokásosan hosszú bevezetőt tőlem, amit fontosnak érzek ide rakni, azért, mert a sok háttérbeszélgetés alapján ezt szűrtem le az interjú alanyoktól, és ez nem kerül így egyben bele a műsorba. Hát akkor jöjjön minden, amit a tesiről szeretnénk tudni, de nem akartuk vagy nem tudtuk megkérdezni. És mielőtt belevágunk, még a figyelmetekbe ajánlom a Runners World aktuális lapszámát, amiben van kütyütörténelem, interjú Lóki Tamásné Marikával, a 86 éves sprinterrel, Losonc Timi terepfutós és edzői sikerei, interjú Tóth Liliannával és Vosala Rozinával, milyen az ideális testösszetétel, hogyan teheted optimálissá, és végül egy nagy edzéselméleti kislexikon a tudatos fejlődésért. Keresd az újságárusoknál, és várd a következő számot. Egy régi gimis tanár mondta nekem, hogy talán abból lehet lemérni, hogy mennyire szerették a testnevelő tanárt, akár mint embert, akár mint tanárt, a diákok, hogy hová rakják egy osztálytablón a végzősök. Kedvelték-e a gyerekek a 4 gimis év alatt? Értsd, például jó fej volt, partneri viszonyt alakított ki, érdekelté tette őket a mozgás szeretetében? Korrekt volt, és a tekintélyt nem követelte, hanem kivívta ebben a triplán kritikus, elviselhetetlen kamasz közegben. Szóval mire akarok kiukadni? A hitelességre és a hasznosságra. És egyáltalán miről is szól a Büntetőkör podcastnak ez a podcast sorozata? Arról a közegről, amit elég szemléletesen mutat be a Nirvana zenekar Smells Like Teen Spirit klipje, ahol a tornateremben, ami a kimért, a gyerek elájultatós iskolai ünnepségek helyszíne is, ahol a fejünkbe próbálták verni unalmasan és porosan, hogy egy adott ünnepen kire kell emlékezni, meg hogyan kell emlékezni, hogyan kell viselkedni, szóval ebben a klipben ott elszabadul a pokol. Mert kibukik minden, amit kibaszottul utáltunk, de nyomták le a torkunkon. A tornaterem több funkciós. Ünnepségek, tesi órák, és persze ott vannak a lassúzós suli bulik, suli diszkók, ahová vicces volt az én koromban Fink sprayvel befújni. Ott van a szomorú szívű bolyongások helyszíne, hogyha mással táncol a szívszerelmünk, vagy éppen egy gagyi meghívott zenekar. Ez az a hely, ahol többet mutatsz meg magadból. Itt vetkőzöl le először a többiek előtt, mármint az öltözőben, itt buknak ki a testi hibák, itt lehet gúnyok céltáblája az ember. És itt teljesíteni kell, mert ez látszik. Nem úgy, mint egy papírra írt dolgozat érdemjegye, ami bárhogy magyarázható. Nem, ez kérem a testi képességek, ügyességek, rátermettségek, erősségek vizsgalaborja, és gyakran bántalmazások helyszíne is. Felnőtt korunkban legtöbben a test memóriájából élünk, s így a testnevelés órák emlékezetéből is dolgozunk. Élünk, tesszük magunkat egyik napról a másikra. Elfeledett, mégis meghatározó része életünknek a tesi, vagy éppen a zsugorfejállás, az oldalsó középtartás, a svéd szekrény, a medicillabda, a súlypont emelkedés, a zsámoly, a pad, a bordásfal, a matrac, a lecsalt körök. Ezt ma is látom, hogyha a beac pályán edzek, mert a pálya közepén lévő hoki sátor kitakarja a rekordtán nagy részét, és amikor a testi tanár ráengedi a gyerekeket, na, hogy fussatok szépen, akkor amíg látja őket, addig futnak, amikor meg el tudnak tűnni, akkor meg sétára váltanak. Na, és egy szó még, ami eszembe jutott. Szabadjáték. Ezt vártuk, ezt bőtöltük ki, hol az utolsó 5 percben volt erre lehetőség, hol valamilyen rejtélyes oknál fogva az egész tesi órán. Ez a szó talán a gyermeki lét legfontosabb szava, szabad játék, és csak merem remélni, hogy a felnőtt életé is. Én legalábbis ezen vagyok. A játék a legfontosabb, a sport eredeti jelentése az, hogy szórakoztatva lenni, szórakozni. Bernard Suits filozófus szellemes definíciója még a sportról az, hogy a felesleges akadályok önkéntes elfogadása. Ha erre még rápakoljuk az iskola rendszert elvárásaival, közegével, alakjaival, sok kötelezőjével és kevés önkéntes vagy szabadon választott, választható gyakorlatával, akkor megértjük, hogy miért okoz sokunknak felnőtt korban is traumatikus élményeket a tesire való visszaemlékezés. Félre ne értsetek, ez nem egy kibeszélő show, nem az én trauma feldolgozásom, én egyébként szerettem a tesit. Nem akarom elviccelni ezt a traumatizáltságot, hiszen nyilván vannak, akiket a tesi ilyen-olyan módon rossz élményekkel tölt el, egy négyütemű fekvőtámasz pálcika rajztól, tornazsáktól, erőparki kötéltől kiver a víz, a medicillabdától, hogyha egy fitnessteremben látják, akkor pavlovi reflexek lépnek életbe, a svéd szekrény szó hallatán pedig Xanax kapkodnak. A Koltai Róbert főszereplésével készült Pókfoci című film, vagy a Megáll az idő, vagy a Fehér tenyér fő témája nyilván más, de a testnevelési traumák, visszásságok mellékzöngeként elég hangsúlyosak ezekben a filmekben. De persze másokban vegyes érzelmeket kelt a tesi, sőt sokan, például én is bevallom, nosztalgiával gondolnak rá vissza. Hogyha jól veszem ki az előttem levő generáció, vagy az azelőtti generáció, tehát a 60-as években, vagy azelőtt születetteknek az állandó panasz kórusának szólamait, akkor én a kígyóvállú nemzedék tagja vagyok, akik csak lebzseltek, sosem voltak meghajtva, éppen megúszták a kötelező sorkatonasságot, vagy éppen kicselezték, kakaópor szippantva a tüdőbe, vagy megjátszva a Psychót a sorozóbizottság előtt. Mondjuk minden generáció bezzegel, és ezt mondja az előtte levőre, pláne a kettővel előtte levőre, de tény, hogy mi, az én generáció a 40-eseké, kevesebb erőfeszítés közt nőttünk fel, hogyha mondhatom ilyen általánosítva. A testnevelés szó már maga is egy kicsit poros, illetve szépelgő. Angolul fizikai edukáció. Gyakran azzal a szófordulattal fejezik ki az emberek az ellenszenvüket valakivel kapcsolatban, hogy tornából felmentett az illető. És persze ott van Woody Allen híres mondása is, hogy aki nem tudja csinálni, tanítja. És aki tanítani sem tudja, na abból lesz a tornatanár. Híres mondás, egyeseknek szellemes, másoknak sértő a tartalma. A tornatanár szót amúgy is kikérik maguknak a pedagógusok, mert nem tornát oktatnak, pontosabban nem csak tornát. Viszont azt minden nap. Na, ha már itt tartunk, a mindennapos tesi. Az ötlet jó, de a kivitelezés és a lehetőségek erősen vitathatók. Így a tesi lett az egyik legnagyobb óraszámban kiírt tanóra a matek és magyar mellett, egyes helyeken a nyelvoktatást is veri. Ki van adva a jelszó, hogy tesi tanárok, alkossatok remek műveket. Hogy nincs hol, hogy nincs rá kapacitás, hát old meg! Az én fiam iskolájában is van mindennapos testnevelés, de csak pénteken kapják meg a tornatermet. Addig az udvaron szaladgálnak, az épületben lépcsőznek, vagy a tanteremben karköröznek. Máshol a mindennapos tesit dupla órákkal oldják meg, amiből gyakran fél-fél óra egy helyszínre való odajutás, például koripályára vonulás, újabb fél óra az öltözés, vetkőzés, az aktív idő alig 20-40 perc. Értelme? Sok lelkes tanár viszont azt vallja, hogy oké, nincsenek eszközök, hiány van a facilitásokban, és persze, de közben egy lépcsőn is lehet izgi órát tartani, hisz a gyerekek verseny szellemét és játékosságát kell felpiszkálni. Már csak az a kérdés, hogy mennyi ideig tart a testnevelő tanár lelkesedése. Mikor égnek ki? Szokták mondani a tesi tanárok még kajánul azt, hogy a tesi helyreállítja a többi tanóra baját, azaz a padban görnyedést. Eleve a tesi helyzete is speciális. A suliban van körülbelül 13-15 szellemi tantárgy és egy darab fizikai. Teljesen mást kíván meg infrastruktúrában, oktatásban, mint egy szellemi tantárgy a testnevelés. Mint mindenhol, itt is össze kell hangolni azt, hogy a tantárgy anyaga objektív, a gyerek pedig egy változó, viszont itt egy kifejezetten érzékeny területtel foglalkozik az oktató, a testtel és bizonyos fokig a lélekkel is. Ha az igazgató tesi tanár, akkor azért kritizálják, mert maga felé hajlik a keze. Vagy ő keserek, hogy nincs megfelelő állomány, facilitás, hogy maga felé hajoljon a keze. De többnyire a felállás az, hogy adott egy nem testnevelőkből álló tantestület, az arány ugye legalább 15 az egy ellen, az igazgatóság sem tartja annyira relevánsnak a tesit, és a szülők nagy része sem gondolja az érvényesülés útjának a tesit, sokkal inkább a nyelvoktatást, vagy a matekot, vagy éppen más skilleket. De ez kicsit olyan, mintha az egészséget nem tartanánk az érvényesülés útjának. Ismerjük, hogy amikor már betegek az emberek, akkor sóhajtanak, hogy jaj, bár csak egészség lenne. Nem akarom rugdosni ebben a podcast sorozatban a tanárokat, higgyétek el, WC-papírt, krétát vagy tankönyvet nem rendelhetnek a klik nélkül. A kreatívabb tanár az alaptanterv kereteit feszegetve, átlépve oktat. Ez nem csak hogy nyílt titok, hanem egy teljesen bevett gyakorlat. Most itt nyithatnék egy lábjegyzetet az iskolai énekzene órákról is akár, ahol a népdalok parkoló pályára tevésével és mondjuk Beatles vagy pedig sokkal kurrensebb mai zenék beemelésével izgalmasabb órákat lehetne tartani. Na de ezt a zárójelet be is zárom gyorsan. A jelenlegi alaptanterv úgy ad a teljes óraszám 10%-át alig elérő szabadon tervezhető órakeretet a tanároknak, hogy ebbe a 10%-ba a dolgozatok megírásának, az ismétlésnek és az összefoglalásnak is bele kell férnie. A versenyek és ünnepek miatt elmaradó órákról már nem is szólva. Valójában tehát a tanároknak nincs igazán szabadságuk, hiába a szabadon tervezhető órakeret. És az is biztos, hogy nincs két egyforma osztály. Biztos, hogy más ütemben és gyakran mást is kell tanítani az egyik csoportban, mint a másikban. Kevés a bizalom, még kevesebb a mozgástér, mint említettem, pláne a fizetés. Ebben a pária helyzetben elég reménytelen elvárni a tanároktól, hogy alkotó értelmiségiek legyenek. Ebben a rendszerben legfeljebb oktatás végrehajtó szakmunkások lehetnek. De talán még azok sem, hiszen a fizetésük messze elmarad a szakmunkás bérektől. Ez azután kihat a tanárok társadalmi megítélésére és lassan az önképükre is. Azt pedig semmilyen aranygyűrűs pedagógus elismerés nem fogja helyrepofozni idővel sem. Halljuk meg Babicsot, aki ugye azt írta Arany Jánosnak, hogy nem takart csepp kell, inkább festett vérzés. Gondolkozzunk el, hogy mégis mi lenne a testnevelés missziója, értelme. Egyfajta teljes körű alapképzés? Egyfajta bevezetés a pont-pont-pont milyen sportba? Személyre szabottság, vagy éppen fűnyíró elv? Szabályelsajátítás, tehát elmélet? És a gyakorlat, tehát a mozgássorok kivitelezése helyesen? A sportokban való jártasság? Netán a legfontosabb alapsportokat kéne tanítani a hasznosság, egészség ideája alapján? És ha igen, akkor mik azok? Számos olyan kérdés, amire hely sincs és idő sincs megválaszolni, viszont egyesek életművet építenek a kutatásokból. Hogyha a hasznosságot és az egészséget nézzük, akkor én kapásból a triatlont mondanám alapsportnak, amit oktatni kéne a testnevelés órákon, de lehetne akár a sífutás, vagy éppen a frisbee. Az egyik a monotonitásra nevel, a másik pedig a játékosságra. Mind a kettőben sok aerob és anaerob rész van. De lehet, hogy nem ez a helyes kérdés feltevés, hogy mi a hasznos és mi az egészséges. Lehet, hogy az egyéni sportokat kéne inkább megcélozni, vagy a csapatsportokat, hiszen mindkettőből el lehet sajátítani dolgokat az életre vonatkozóan. Vagy ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit. Mindegyik valamilyen formában modellezi az életet és kölcsönhatásban van vele. Minden esetre a biztonságos biciklizés oktatását tutira tanmenetbe vetetném. Csak hát ugye honnan lenne pénze, tároló helyisége egy iskolának kerékpárokra? A szülőknek kéne bevinni? Vagy esetleg pályázni kéne rá? Sok kérdés továbbra is. Persze lehetne ez egy alulról szerveződő folyamat is, mégis inkább azt gondolom, hogy az ilyet pont hogy a felül lévő vízfejeknek kéne kezdeményezni. Megnéztem pár nagyobb cikket a közelmúltból mértékadó portálokon, amik a testnevelésről készültek. Idézek pár általános megállapítást. A diákok utálják a tornaórákat, folyamatosak a megaláztatások és teljesíthetetlenek a követelmények. Vagy a netfit mérések tragikusak. Vagy megszerettetés helyett begyógyíthatatlan sebeket ejtenek rajtuk, amik egész életükben végig kísérhetik őket. 50 éve ugyanazokat a gyakorlatokat, ugyanazokkal a sokszor szadista módszerekkel oktatják, pedig olykor csak a tanáron vagy az iskolán múlik, hogy motiváltá tegye a diákokat. A diákok felmentésekkel próbálnak menekülni az elől, hogy egyest kapjanak a tesi órán, amiért ők nem olyan ügyesek vagy gyorsak, mint a társaik. Azok a diákok, akik nem kapnak felmentést, sokszor állandó gyomorgörcsel küzdenek, ha csak a tesi szóba kerül. Az iskola befejezte után pedig kerülik a mozgást, ahogy csak lehet. Az órákon nincs mindig differenciálás, hiába beszélünk egy olyan készségtárgyról, ahol a fizikai adottságok számítanak. A jelenlegi kerettanterv már nem releváns. A diákok és a tanárok is unják, hogy minden évben kötelet mászni és futni kell. Alapvetően az egész oktatási rendszerrel van probléma, de szemmel láthatóan ez leginkább a testnevelésben mutatkozik meg. Hát ezeket ollóztam össze, próbáltam objektív maradni, és nem habzószájú portálokon, hanem tényleg mértékadó helyeken összegyűjteni az információkat. De idézek egy alapítványi iskola mozgástantervéből is. Ezzel nem azt állítom, hogy kolbászból van ott a kerítés, és minden csúcs szuper, hanem hogyha a fentebb megfogalmazott kritikák a skála egyik vége, akkor ez meg a másik. Persze más a papírra vetett szándék, és más annak megvalósítása, de a következő idézet szerintem eléggé csábító. A tanmenet hozzájárul a mozgásérzék, a térbeli tudatosság, az egyensúlyérzék, a belső kiegyensúlyozottság, valamint a testi jólét érzésének fejlődéséhez, a finom és nagy motoros mozgások által. Az egyik legfontosabb szempont, hogy a gyerekek ne veszítsék el a mozgás iránti szeretetüket, érdeklődésüket. Ne alakuljon ki bennük szorongás, mert tudjuk, hogy a mozgáson keresztül a gyerekek rengeteget fejlődnek, mind fizikálisan, mind emocionálisan és szociálisan. Ehhez az szükséges, hogy a testi és pszichés fejlődésüket kövesse az a mozgásanyag, amivel az órákon foglalkozunk. Az a gyerek, akit olyan feladat elé állítunk, amire ő még életkoránál fogva nem képes, például még nem szívesen szakad el a csoport biztonságos közegétől, vagy bonyolult számára a szabály, vagy nem érzékeli a térben sem a saját, sem a társai helyzetét, akkor az a gyerek megijed a feladattól, elveszíti az érdeklődését, szorongóvá válik, és ez az érzés gyakran olyan mélyen elraktározódik benne, hogy egy életre elmegy a kedve a mozgástól. csak akkor, amikor a gyerekek már biztonságosan érzik magukat az új környezetben, amikor már kellően érzékelik a testüket a térben, amikor már intellektuálisan alkalmasak a szabályok megértésére. Csak akkor szabad bizonyos mozgás anyagokat berakni a tanmenetbe, amikor a gyerekek már biztonságosan érzik magukat az új környezetben, amikor már kellően érzékelik a testüket a térben, amikor már intellektuálisan is alkalmasak a szabályok megértésére. Ebben az iskolában nincs Cooper-teszt és mérés sincsen addig, amíg őket nem érdekli. Körülbelül a 7. osztályban kezdődik. Szóval, amíg nem érdekli őket, hogy mit tudnak és mennyit fejlődnek. És ez így van jól. Hát ennyi az idézet az alapítványi iskola mozgástantervéből, nyilván más a papírra, pontosabban honlapra vetett szándék, és lehet, hogy más a megvalósítás minden esetre, ez egy tök korrekt és hát csábító jövőkép. Reméljük sikerül nekik betartani, beváltani. Mint már többször említettem, én szerettem a tesit, még ha voltak is hülyeségek az órákon. Ütlegelés nem volt, de megalázásokra emlékszem. Alsóban Éva néni azzal küldött el a tanáriba, hogy bekopogsz, elnézést kérsz, hogy élsz, és elkéred az asztalomról a stoppert. Később, már felnőtt, futó koromban elismerően bólintott, amikor meglátott a sulihoz közeli futópályán edzeni. Na, mégis ember lett belőlem. Ez volt az arcán. Már akkor is tesit tanított, amikor én jártam oda, ma is, úgyhogy ő egy lifetime teacher. A másik alsós tesi tanárom, Betty néni, nem tudta sem elmagyarázni, sem megértetni, hogy mi a francnak jó a dzsókolás, pedig úgy tálalta, mint valami üdítő szellőt, ami nyugatról érkezett, ami nem csak divatos, de hasznos is. Csináltuk, nem kérdeztük, csak néztünk belefeledkezve Betty nénire, úgy, mint Dustin Hoffman Anne Bancroftra a Diplom előtt című filmben. Egyébként ma is elő vannak írva edzéseken nekem két résztáv között dzsogolások, de a csípő ficamos rándulás helyett csak inkább nagyon lassan kocogok. Az embernek 40 felett is legyen méltósága, ugye? A felsős tanárunk Berci Bán nem szivatott minket, ő a Nagybandó András hasonmás versenyen indult, sármos 80-as évek végi férfinak számított, jóban volt a fiúkkal, eleve olyan szomszédokba vagy bújtor filmbe illő feje volt, tényleg az a klasszikus 80-as évekbeli férfi tanár, aki két kezének mutató ujjaival sípolt, és közben megsimogatta ápolt szakállát. Aztán később hallottuk, hogy lány tapizásért vagy valami intim ügyért elbocsátották a suliból. A gimiben egy testnevelő tanárom volt 4 évig, őt meg is szólaltatom a műsorban, később majd Solymosi Lászlónak hívják, és közel 40 éve tanít ugyanabban a gimiben. Ott kezdett, és onnan fog nyugdíjba menni. Ahogy mi neveztük, Solyminak a szeme sem állt jól, ez a Matolcsi Györgyös tekintet egyszerre volt fenyegető és groteszk is, de pont ezért olyan volt, mint Leonard Bernstein, szemmel vezényelt leginkább. Mordulással, néha bődüléssel, állta a sarat, pedig szőrnövesztő, köcsök kamaszként rendesen kóstolgattuk. Szájából negró cukorszag ömlött, népsportos szlenget használt TFS rövidítésekkel és becenevekkel. Egyszerre volt a modora telepi, uszodai, öltözői, de ez a szleng végig korrekt maradt.
Simonyi, egészség, felkészül, vigyázz, tűzi víz, rajt.
Meg ilyeneket mondott még, hogy
úgy kell bekötni a cipőfűzőt reggel, hogy estig ne kelljen újra kötni.
És ha reménytelennek ítélt minket, akkor
na, ha mindenkinek jó a 3-as a bizonyítványba, akkor egészség.
Összességében jó dinamikája volt a tesi óráknak. Nekem akkoriban a nemzeti sport volt a szentírás. A Batthyány téren minden reggel vettem egy példányt, hetente még egy sportfuszfocit is, és a pad alatt olvastam. A felhasználói szintű sport fontos volt, mert akkor már nem fociztam egyesületben, de a suliban rengeteget. Mi hajlandók voltunk bemenni 0. órába is focizni, reggel 6:30-ra télen. A tesi tanárunk szervezte a foci bajnokságot, iszonyú hülye csapatneveket adtunk, volt külön kiadványa a játékoknak. A díl az volt, hogy mivel ő korrekt volt, mi is megcsináltuk rendesen a kötelező tananyagot. Osztályozhatta kedvére. a lányok külön tesisztek női tanárral. Az osztály legjobb focistája, aki ma a Fradi kézilabda csapatának valami főmuftia, múlhatatlan, mély verteri szerelembe esett a lányok testnevelő tanárnőjével, vagy hát pontosabban a tanárnőjébe, mert a viszony egyoldalú volt. A ballagási bankett után sárga rózsával állított be a tanárnőhöz, Bea nénihez, aki kedvesen megmutatta neki, hol van a kijárat. Az utolsó tesis emlékem a gimiből, hogy a matek tanárom két évig Mátai Andrea, fedett pályás Európa-bajnok, sokszoros magyar bajnok volt, az év sportoló nője, egykori magasugró, aki később a Népsport atlétika rovatába írt a matek tanítás mellett. Hát ő sem jó fej, sem kedves nem volt, sőt kifejezetten ortodox elveket vallott és genyózott. Például, mivel zselézet volt a hajam, beküldött a WC-be, hogy kimossam. Mindezt a 90-es évek közepén, amikor azért már a szabad szellem uralkodott. Még vagy már. Szóval, ha ő ott nekem azt mondja, hogy gyerünk atletizáljak, valószínűleg az életben nem megyek rekordtán közelébe. Nem éppen sportemberként viselkedett, matek tanárként. Innen üzenem neki, hogy olyan tanár volt, amilyet ő sem akarna a gyerekeinek. Rossz fej, autoriter, konformista, nyomasztó. Minden esetre én csak azért is ötös érettségit írtam matekból, felülírva a tanárkodási ténykedését. Hát ennyit a személyes emlékekről. Van még egy uralkodó nézet, aminek ősforrása gyakran valós vagy szemtanúként átélt trauma. A sporthoz, és így annak előszobájához, a testneveléshez bizony agresszió kötődhet. Az edzés nyelve sokszor sprőd, a rávezetés pedagógiája nem éppen finomra hangolt, szofisztikált, humanista módon történik, a számon kérés, utasítás pedig nyers és hangos. A versenyhév, a hatalmi pozíció, a türelmetlenség gyakran okozhat verbális, sőt, akár fizikai abúzust is egy testnevelés órán. Rutka János, válogatott futballista beszélt így erről egy interjúban. Ha csak a saját példámra gondolok, mennyi kokival, fapálcával, mért körmössel, erős tornatanár által adott öklös zsibbasztóval gazdagodtam a tanulmányaim során. A sportnak, a fizikai aktivitásnak van egy izgalmas paradoxona. Egyszerre tömegeket vonz, izgat, akár nézőként, akár résztvevőként. Hatalmas pénzek mozognak benne, érzelmek garmadája hálózza be. És a másik oldalon ott van gyakran a lenézés. A sport gyakran megvetettség tárgya. Sőt, odáig megy a dolog, hogy az egyesből következtetünk általánosra. Vannak ilyen jelzők, hogy a makogó boxoló, a diplomás vívó, az ostoba focista, az egyszerű kézilabdázó, a doktor vízilabdázó. Természetesen a melléknevek és a sportok bármivel helyettesíthetők. Emlékezhetünk, a koronavírus alatt volt egy vicces mondás kifordítása, hogy adjunk heti 3 milliót az ápolóknak, és este 8-kor tapsoljuk meg a focistákat. A fizikai aktivitás paradoxonát, amiről beszéltem az előbb, lehet, hogy a versenyhelyzet okozza. A tét, a feszültség. És innen eredeztethető egy csomó előítélet, vagy akár tetlegesség is. A másik oldalon ott vannak azok a testnevelő tanárok, akik ezt a versenyhelyzetet szeretnék tompítani valahogyan, és a szabad játékra koncentrálni. Hallottam olyan tesi tanárról, aki kosáredző is, és akár tanórán, akár edzésen letakarja az eredményjelzőt, hogy ne a pontokra játszanak a gyerekek, ne frusztrálódjon semmelyik csapat vagy egyén, csak játszanak. És hallottam olyanról is, aki a bedobom a labdát, és csak egészség legyen elvet képviseli, a fiúk fociznak, a lányok a sarokban pusmognak. Svédországban élő hallgatóm és majd későbbi interjúalanya a műsornak mesélte, hogy a 8 éves lányának a sífutó klub meze igen jól leírja, hogy milyen is a svédek hozzáállása a sporthoz, milyen elvárások és célok vannak előttük. Beszédes, hogy mit tartottak ők fontosnak megjeleníteni rajta hashtagként. Boldogság, büszkeség, biztonság, összetartozás. A legjobb tesi tanár mondat, amit eddig hallottam, az, hogy nem röhög, együtt érez. Tehát gúny helyett segítsük azt a társunkat, akinek valamelyik feladat legyen bármennyire is haszontalan, élettől elrugaszkodottnak tűnő, vagy akár éppenséggel fontos gyakorlat, nem megy. A gyerekek többsége bizonytalan. Önbizalom hiányos, erre még rátesz egy lapáttal, hogy gyakran nem is érti, mit szolgálhat egy adott gyakorlat, miért kell megcsinálnia. Magyarázat pedig sokszor nincs, csak a csináld és kész. Mert hát benne van a tanmenetben, le kell adni az anyagot és azt osztályozni, meg hát valami valamire épül, de azt neked nem kell tudni. Annó az én serdülő focista kapus önbizalmamnak, ami eleve instabil volt, nem tett jót, amikor például egy meccs előtt láttam a másik csapat edzőjét szuggesztíven magyarázni a csapatának, de főleg a csodacsatárnak. Kihallatszott az, hogy Gabi, 5-5 akarok látni. Na, hány gólt kaptam Gabitól, mit gondoltok? 5-5. És lehet ezt magyar betegségnek is hívni, de egyszerű belátni, hogy a gyerek képlékeny, törékeny, akit jó szándékúan formálni kell. És igen, lehet kegyetlen is. Tanárra szaró, értetlen, arrogáns, agresszív is a gyerek. Ha már a focit említettem, itt hozom fel azt a traumát, amiből végül is jól jöttem ki. Ha az élet ad egy citromot, facsarj belőle limonádét. A Fradiban fociztam, jó, igen, és ha visszapofázott a csapatból bárki Lajos bácsinak, az edzőnek, akkor büntetőkört kellett futnia. 9-et, amivel végül is az edzés fele elment. Kb. 3,5 kilométer. Azóta a büntetőkörből, hála Istennek, brand lett. Köszi, Lajos bácsi. Olyan tesi tanárral is találkoztam, aki szóhang nélkül lecseréli a gyereket, ha beszól a társának meccs alatt. A verbális agresszió megelőzése mellett van olyan módszer is, ami a fizikai beavatkozást, nevezzük mondjuk taktikai faultnak, vagy csak szándékos durvaságnak, redukálja nullára. Például foci edzésen a gyerekeknek teniszlabdát kell fogniuk a kezükben, így nincs visszahúzás, ráncigálás. Olyan módszerről is hallottam, hogy a tesi tanár következetesen magázza a diákokat, és tetszikezés helyett ő is magázást vár el. Ez egyszerre teremt távolságot és valami előzetes tiszteletet, amit persze évek alatt lehet kivívni, nem pedig elvárni vagy tekintéllyel követelni. Ezt a 90-es évek elején elég egyszerűen oldották meg a Magilla konditeremben, ahova jártam. A falra egy hatalmas graffiti volt fölrakva, egy irdatlan Arnold Schwarzenegger freskó, és az volt odaírva, hogy rend, fegyelem, pedantéria. És persze van a kevés vizet zavaró tesi tanár, aki alul motivált és nyilván alul is fizetett, vagy csak unja a dolgot és csak bedobja a labdát a gyerekek közé, de már nem használ. A másik véglet pedig a túlbuzgó, túlvédő tanártípus. Egy szülő meséli el majd a műsorban, hogy tesi órán leültetik a túlaktív gyereket, hogy ne zavarja a többieket és ne kelljen rá felügyelni, vagy a biztonságára vigyázni. Pikáns, mi? Persze mindezek, amit felsoroltam, nem könnyű dolgok. A tesi tanár alapfelszerelése az erős, legalábbis pregnáns hang. A gerebjézve látás, a terelő kutya üzemmód. A hírekben sokszor szerepel, hogy testnevelő tanárok mentenek életet az iskolában minden előjel nélkül összeeső gyerek lélegeztetésével. A beszélgetéseim során kiderült, hogy lehet egy testnevelő tanár pályát választani sok motivációból fakadóan. Lehet jobb híján tesi tanárnak menni, megúszásként, kibekkelésként, persze elhivatottságból is, interregnumként, amíg más jobb dolog nem akad foglalkozás szinten. Ez a jó ötletnek tűnt hozzáállás is benne van gyakran, de a legtöbb tesi tanár tényleg azért megy, mert a sportot szeretné megszerettetni, átadni a diákoknak. Utóbbi esetben kiemelten fontos a mintaadás, az a löket, amitől motivált lesz a tanár is, és a diák is. Régen baromi nehéz volt a testnevelési egyetemre bekerülni, korábban főiskola, ma a hírek szerint pille könnyű. Hát meg engem is fölvettek, de egy napot se jártam. Viszont pályakezdő tanárként a párja lét vár rád. És akkor mehet az edzői másodállás, meg a masszőri harmadállás. Tudom, hogy most sokan azt gondolják, hogy bezzeg a tanároknak 2,5 hónap nyári szünet van, de ez nem így van, beszélgessetek tanárokkal. Nyilván vannak besimuló tesi tanárok, megalkuvók, és vannak karizmatikusak, tanmenetet hülyen követők és azt felrugók. Sokan vannak, akik mindezt kényszerből csinálják. Az adminisztratív, bürokratikus terhek, a központosítás és a hierarchia amolyan dementorként nehezedik rájuk. Nem hiába visszatérő elem politikai nyilatkozatokban az, hogy a tanárok kezébe vissza kell adni a döntési lehetőséget arról, hogyan tanítsák, fejleszik a gyerekeket. Szép szavak, várjuk a megoldást és a visszaadást. Az interjúk alapján a tesi tanárok összetartó társaság. Pont ők ellentétben a nem fizikai tárgyakat oktatókkal nem szarnak be a kliktől, olyanok, mint egy kapus egy csapatban, vagy egy dobos egy zenekarban. Tagok, de mások mégis nélkülözhetetlenek. Emlékszünk ugye a vasalós tanárra, aki a koronavírus alatt az out of box megoldást szülte a tesi órára. De hát hallottam már testnevelő tanártól olyat is, hogy online tartott órát, volt benne porszívózás, ágy alá mélyen benyúlva, hogy a hátizmok nyúljanak, volt törlőrongy vízbemártása és erősen kicsavarása az izmos karokért, majd körkörös mozgással portörlés, volt könyvespolc lepakolása egyesével, hol guggolva, hol nyújtott lábbal hajolva, portörlése a polcnak bal kézzel, körkörös mozdulatokkal, ha már jobban megcsináltuk, és persze a könyvek visszapakolása. Még egy érdekes aspektust behoznék, amivel nemrég találkoztam, amikor pár adásban az e-sporttal foglalkoztam. Az e-sportról szóló tanulmányokban, jelentésekben, interjúkban visszatérő elem volt annak felhasználása az iskolai tesi órákon. Persze sokakban, bennem is, ezek első hallásra ördögtől való dolgoknak tűntek. De aztán kiderül, hogy itt nem beetetésről van szó, nem valamiféle kapudrogról, hanem szimbiózisról, amely egymást erősíti. Idézek is. A cél nem az e-sport hagyományos sportok fölé emelése, hanem a világon rohamléptekkel fejlődő e-sportot a mai tanulóknak is elérhetővé kell tenni, ha lehet minél fiatalabb korban. Az alsó tagozatos gyermekek körében az e-sport új dimenziókat nyithat meg, akik olyan mozgásformát láthatnak, amelyet a valóságban nem, vagy nem az elvárt szinten, de kivitelezhetik, és bármikor újra nézhetik, tehát tanulhatják. A gyerek látja, átéli a sportoló mozgását, ami beépíthető a mindennapos tanórai vagy szabadidős tevékenységbe. Sok játék esetében a fejlesztők világhírű sportolók mozgását képezik le, akik ehhez a nevüket is adják. Az e-sport a testnevelési órát is változatosabbá teszi, és elősegíti az új kihívásoknak való megfelelést a digitális kompetencia világában, hasonlóan a más órák során alkalmazott digitális eszközökhöz, learning appsekhez. Az e-sport gyakorlása révén még a testnevelés órán felmentett tanulók a kirekesztés érzete helyett hasonló edzettség és közösségi élmény birtokába kerülnek, mint egészségesebb társaik. És záró gondolatként, ha már itt az előbb elhangzott az, hogy felmentett tanulók, meg egészségesebb tanulók, ez nyilván relatív, nem akarok ebbe belemenni. De abba azért igen, hogy nem minden kövér gyereket lehet rávezetni a mozgás szeretetére. Nyilván van egy csomó kudarc, nem minden gyerek siker történet a testnevelő tanárnak. Éppen ezért mindez nagy felelősség is, hiszen megutáltathatják jó időre a mozgást, de persze, nagy rúgást is adhatnak pozitív irányba. Jelzem, kedves hallgatók, hogy az Európai Unió lakosságának 51,6%-a elhízott vagy túlsúlyos. Utóbbiak jelenleg 20%-ot tesznek ki. Háromból egy általános iskolás gyermek küzd súly problémákkal, míg ötből egy elhízott. Magyarország az EU-ban az első helyen áll elhízásban. Világszinten az Egyesült Államok, Mexikó és Új-Zéland után a negyedik helyen állunk. Magyarországon a felnőtt lakosság 30%-a minősül elhízottnak, és másik 30% túlsúlyosnak. De az elhízás járványszerű terjedése nem csak a felnőtteket veszélyezteti, hiszen a 3 év feletti gyerekek között a túlsúlyosak aránya az életkorral együtt növekszik, míg az összes 18 év alatti gyerek 20-25%-a, tehát negyede számít túlsúlyosnak vagy elhízottnak, addig ez az arány a 15-16 éves lányok körében már a statisztikák szerint 30%. Az arány pedig az idősödéssel együtt emelkedik. Hát nem pont már a suliban kéne előjárni példákkal, nem kéne ott automatizmusként belenevelni a gyerekbe, hogy mozogjon, belátóan táplálkozzon, nem ott kéne belenevelni diétázást, egészség és testtudatot, sportszellemet. Lehetne erre kórusban válaszolni, hogy de igen, de miből, hogyan, miként, kinek. Hát ezt nem ebben az adásban fogjuk megválaszolni, viszont itt hagyom egy ordító kérdőjelként. Köszönöm a figyelmet, és akkor most következzenek az interjúk. Figyeljétek az adássorozatot, hiszen számos, nagyon érdekes beszélgetés lesz itt. Hát ennyi volt most a Büntetőkör Podcast testnevelésről szóló adássorozata. Folytatjuk, tartsatok velünk akkor is. Ha tetszett az adás és szeretnétek meghálálni, akkor azt a www.hospiceház.hu/adományozás linken tegyétek. Köszönjük!
A műsor a Béton partnere.